Erdem és Zsolt, a Mollert elnök vezérigazgató az Inforádió arénájának vendége, ugye eltörölték az önrészvény intézményét, amit azért szerettek a vállalatok, mert az ellenséges kivásárlással szemben egy intézményi védelmet nyújt. Mit léptettek a helyébe, életbe?
Nekünk nem nagyon kellett helyébe léptetni semmit, hiszen a MOL-ban az abszabály szabályozza 10%-os szavazatkorlátozást, azaz egyetlen részvényes sem gyakorolva több szavazati jogot egy közgyűlésen, mint 10%. Ez vonatkozik részvényesre, részvényesi csoportokra, illetve összehangolt fellépésekre. Ugyanakkor a mai közgyűlés módosította az alapszabályt, és több mint 75%-os szavazattal elfogadta azt az úgynevezett lopakodó felvásárlás elleni védelmet, amit a nemzetközi vállalatok nagyon gyakran használnak. Nevezetesen úgy is meg lehet szerezni egy kontrollt egy vállalatban, hogy nem tesz az ember egy nyilvános ajánlatot, tehát nem lép ki a piacra, és nem mondja azt, hogy én fel akarom vásárolni, és fizetek ért egy nagy ételár prémiumot, mint amilyet mondjuk legutóbb időben a Barclays Bank és az ABN AMRO Bank fúziójánál vagy felvásárlásánál lehetett látni. Hanem ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy lopakodnak, azaz különböző irányító testületeken keresztül belopakodnak a vállalatba, és mire észbe kapnának a részvényesek, addigra valaki átvette a kontrollt anélkül, hogy egy fair árat, fair vételárat ajánlott volna érte. Ezt hívják lopakodó kontrollszerzésnek. A mai közgyűlésen pedig az a közgyűlés úgy döntött, hogy egyszerre maximum egyharmadát lehet visszahívni, három embert lehet visszahívni a MOL igazgatóságának a közgyűlésen. Ezt követően 6 hónapon belül nem lehet visszahívni igazgatósági tagot. 6 hónap múlva bármennyit vissza lehet már hívni. Ez az idő azonban rendelkezésre áll az igazgatóságnak arra, hogy a részvényeseket tájékoztassa arról, hogy esetleg készül egy ilyenfajta akció, esetleg egy lopakodó kontrollra van lehetőség, és ilyenkor a részvényesek meg tudják tenni a szükséges védelmi lépéseket, hiszen alapvetően a részvényesek döntenek, nem az igazgatóság. Az igazgatóság csak azt tudja mondani, hogy valaki ki akarja fizetni a felárat, valaki ki akarja fizetni a tényleges értéket, valaki ki akarja fizetni az úgynevezett kontrollprémiumot, vagy pedig nem. Arról, hogy eladják-e a részvényeket, vagy sem ezen az áron, azt alapvetően a részvényesek döntik el.
Ez elegendő védelem, ez egy bevált módszer? Így felépíteni a rendszert?
Ez általában egy bevált módszer. Mondom még egyszer, van egy 10%-os szavazatkorlátozás, és ez a lopakod, az a 10%-os szavazatkorlátozás akkor törhető át, hogyha valaki nyilvános ajánlattételen keresztül megszerzi az irányítást a vállalat fölött, és a másik pedig ez a lopakodó felvásárlás ellen, amikor valaki nem nyilvános ajánlattételen keresztül szeretné megszerezni az irányítást a vállalatnál. Ez a kettő általában szokott.
Egy másik kérdés már ugyan csitul, de még mindig zajlik a vita arról, hogy mi lenne jó Magyarországnak, Nabucco vagy kék áramlat volna jó. A miniszterelnök azt mondta a parlamentben, hogy a MOL mind a két projektben benne van, majd a szakemberek el fogják dönteni. Hol tartanak ezek a projektek most? Gondolom, ez kell a döntéshez.
A kék áramlatnál a Gazprommal úgy állapodtunk meg, hogy július 1-ig hozzuk meg a döntéseket. Tehát július 1-ig készítik el a megvalósítósági tanulmányt a csoportok, a munkacsoportok. A Nabucco-nál ezen már túl vagyunk, a Nabucco-nál konkrét tervezési munkák vannak. Hogy én miért sem tudom azt mondani, hogy melyik fog elkészülni, vagy melyik fog elkészülni előbb, az annak az az oka, hogy a Nabucco-nál nem tudjuk, hogy milyen gáz fogunk betárcerbe, amíg pedig nem tudjuk, hogy milyen gáz kerül be, addig nem is tudunk szerződni a szállítókkal, amíg nem tudunk szerződni a szállítókkal, addig nem tudjuk biztosítani a megtérülését a gázvezetéknek. A kék áramlatnál lehet tudni, hogy orosz gáz biztos, hogy kerül be, tehát az egyszerű mennyiség. Ma azt mondani, hogy ez vagy az fog elkészülni, az korai. Azonban egy mondatig azért vissza kéne arra térni, hogy vajon jó-e az, hogy picit átpolitizálva ennyire napirendre került. Egyik felül én nagyon örülök neki, mert Gyurcsány Ferenc kijelentése óta hihetetlen sebességre kapcsolta a Nabucco, tehát sokkal gyorsabban megyünk előre, mint az eddig. A Nabucco-nak pont az volt a baj eddig, hogy nagyon sok éven keresztül nagyon sokat tárgyaltunk, és viszonylag keveset mentünk előre.
Rövid menet közben a Nabucco-t már kezdték temetni nyugat-európai lapok, valószínűleg ennek hatására is indult.
Valószínűleg, hogy ennek hatására. Ugyanakkor mondom még egyszer, per pillanat mind a két projektben ott vagyunk, per pillanat mind a két projektet támogatjuk. Ugyanis az alapvető kérdés az, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy Magyarországon minél több földgáz menjen keresztül. Hogyan tudjuk elérni, hogy a közép-európai térség, ami örökölt egy struktúrát, egy szállítási struktúrát a KGST időkből, hogyan tud minél több csatornán, minél több földgáz keresztül folyatni magán. Hogyan tudunk Magyarországon minél több földgáz, vagy Közép-Európában minél több földgáz tárolni kereskedelmi mennyiségeket is. Igazából ezek a kérdések. És akkor ez nem csak Nabucco, ez már nem csak kék áramlat, hanem horvátországi folyékony földgáznak a betáplálása a rendszerbe. stratégiai tároló Magyarországon, a világ első stratégiai tároló Magyarországon fog felépülni, csönda hozzáteszem nem véletlenül, mert nincs még egy ország a világon, amelyik ennyire kiszolgáltatott lenne a földgáznak, és amelyik ennyire alacsony védelemmel rendelkezne egy havári esetére, mint Magyarország. De ugyanígy beszéletünk a 10 milliárd köbméternyi, hihetetlen nagy szám, 10 méternyi többlet föld alatti gáz tároló készítéséről szóló tanulmányról, amit szintén a Gazprommal készítünk el közösen. Tehát én azt mondom, hogy amennyit csak lehet. Itt nem az a kérdés, hogy ezt vagy azt, mindet támogatni kell.
Van erre kapacitás? A horvátok azt mondják, hogy ha ők a Krk-szigeten megépítik a cseppfolyós állomásokat, akkor az alternatívája a vezetékes gázszállításnak. Nem igaz?
Nem. Nem tud alternatívája lenni. Nem tudunk annyi földgáz beszállni azon a vezetéken, mint amennyi Közép-Európának az igénye. Csak Magyarország igénye több mint 10 milliárd köbméter évente. Szerbiának körülbelül 3 milliárd köbméter évente, Horvátországnak körülbelül 2 milliárd köbméter évente, és még sorolhatnám az országokat, már pedig ez a Krk-szigeteken épülő cseppfolyósító, földgáz visszagázosító állomás, az 10 milliárd köbmétert maximum, ha ki tud szolgálni évente. Tehát nem tudja, arra viszont nagyon jó, hogy egy kevert piacot tud létrehozni. Arra viszont nagyon jó, hogyha a vezetékes földgáz bármilyen oknál fog elakad, van egy alternatíva, és haváriánál mindig a marginális hiányra kell felkészülni, amikor nem tudok betáplálni elég nyomást, nem tudok betáplálni elég gázt, mert a meglévő rendszereim nem tudják kiszolgálni. Három forrásunk van. Folyamatos vezetékes szállítás. Ez ugye ma Ukrajnából és Ausztriából érkezik. A másik forrásunk a tárolók, a föld alatti földgáztárolók. Ez 3,4 milliárd köbméter ma Magyarországon. A harmadik forrásunk a meglévő gázmezőkből kitermelhető földgáz. Ha mínusz 5 fok föl alatt vagyunk hőmérsékletben, és egy kiesik a három betáplálási pontom közül, bármilyen oknál fogva, lehet ez természeti, lehet ez politikai, bármilyen havária miatt. Ha egy kiesik, akkor már nem tudom megállítani a folyamatot azzal, hogy leállítom az ipari fogyasztókat, hogy leállítok bizonyos nagy fogyasztókat, akiknek csak fűtésre kell a földgáz. Akkor sajnos a lakosságot is el fog érni a korlátozás, mégpedig ez a korlátozás nem egy menedzselt korlátozás, ameddig eljut a nyomás, ott lesz gáz, ahol meg már nem lesz nyomás, ott nem lesz gáz. És én ezt fogalmam sincs, hogy hol lesz.
Egy ideális állapotban hány helyről kellene tudnunk gázt vásárolni? Nabukkóból, Finlandból, meg a cseppfolyós horvát állomásról is?
Így van.
Mind a három egyszerre működik? Ki tudja ezt fizetni, ez az iparág?
Muszáj, hogy kifizesse ezt az iparág, és erről van, és ezért beszélek én közép-európai összefogásról, nem magyar probléma ez, közép-európai probléma. Ki kell, hogy fizesse ezt az iparág, mert ez jelenti ott.
De eddig az iparág nem sokat csinált annak érdekében, hogy ez meglegyen, az elméleti szakemberek meg a gyakorlatiak is pontosan tudták, hogy vannak kockázatai a vezetékes szállításnak.
Hát ugye erre szoktuk mi azt mondani, hogy minden olyan esetben, amikor nem a piac dönti el, hogy mi történjen, hanem a szabályozó hatóságok, és eddig ez egy szabályozott üzlet volt, a piac nem normálisan, azaz abnormálisan fog fejlődni. Miért nem készült el Horvátország és Magyarország között a gáz vezeték összekötés? Miért nem készült el Magyarország és Szlovákia között? Miért nem készült el Magyarország és Szlovénia között, Magyarország és Románia között, Lengyelország és Szlovákia között, Lengyelország és Csehország között? Nem vagyunk összekötve. Ha bármi baj van nálunk, nem is tudunk egymásnak segíteni, függetlenül attól, hogy nálam lehet, hogy éppen gázfölösleg van. Nem tudom átszállítani a gázt a szomszédos országokba. Mindez azért van, mert abnormálisan működtünk, mert regulált volt ez a piac, azért veszteségeket tudott generálni egyik napról a másikra. Ki fekteti be a pénzét egy ilyen piac? Senki.
Most normálisan működünk, a politikusok mondják, hogy majd a szakemberek megszervezik és eldöntik, de ez nem biztos, hogy igaz.
A tranzitvezeték kapcsán igen. Tehát a tranzitvezeték kapcsán üzleti döntés lesz, és a politikának a legfontosabb feladata ne akadályozza ezeket az üzleti döntéseket. A politikának az a feladata, hogy olyan környezetet teremtsen, hogy megérje befektetni új és új és új gázvezetéket és betáplálási pontokba a pénzt, minél több és több forrás jöjjön. Mert én nekem ez egy nagyon régi mondásom, de én azt hiszem, hogy tavaly januárban ezt megtanult az egész ország, hogy beszélhetünk mi arról, hogy nagyon drága a gáz, de ennél csak egy rosszabb, arról kell beszélnünk, hogy nincs gáz.
Minden szereplőnek, az oroszoknak is érdeke az, hogy diverzifikált legyen, például az európai, azon belül is a magyar gázbeszerzés?
Nem minden szereplő érdeke természetesen. Bizonyos beszállítók imádják a monopol helyzetet, meg kell tanulniuk, hogy a monopol helyzetnél sokkal jobb a versenyhelyzet, mert ugyan lehet, hogy ma átmenetileg élvezem a monopólium előnyét, de a hátránya sokkal több. Azonban az Európai Uniós szabályok, és attól persze kezdve, hogyha egy köbméter gáz bejön az unió területére, ezek a szabályok érvényesek rá, tartalmazzák az úgynevezett szabad harmadik hozzáférésnek az elemét. Azaz hiába épül föl egy gázvezeték teljes egészében orosz tulajdonba, tételezzük fel, és szállítja a gázt tovább Ausztria felé, Oroszország nem gátolhatja meg
alternatív gázforrásoknak a bekerülését a vezetékrendszerbe. Mint ahogy fordítva is igaz, hiába készül el a Nabucco vezeték, teljes egészében a Kaszpi-tenger térségére bazírozva, hogy onnan fogunk gáz szállítani, vagy a Kaukázusra bazírozva, hogy onnan fogunk gáz szállítani, nem tagadhatja meg, hogy abba orosz földgáz ne menjen bele. És ez így helyes.
Érez-e változás a politikai álláspontban? Csak emlékeztetőül félmondatokban a miniszterelnök az elején azt mondta, hogy a szakemberek fognak dönteni, most orosz lapok úgy értékelik, hogy a magyar kormány visszatáncol, és a Nabucco mellé teszi le a voksát. Hát van valami változás, mire mit érzékelnek?
Nem, és hála Istennek nem. Tehát továbbra is a kormány teljes egészében mindkét projektnek kedvező környezetet próbál teremteni. Gondoljunk csak arra a törvényre, amit napokban fogadott el a magyarországi parlament ezen a héten, amit úgy is hívnak, hogy Lex Nabucco, amely pontosan ezeknek a vezetékeknek az építését segíti elő, de csöndbe hozzáteszem, ez nem csak a Nabucco-ra igaz. Ez ugyanaz a kérdés.
Mondani, amit Lex Nabucco-nak hívnak, az a Nabucco segítésére van kitalálva.
Nem. A Lex Nabucco az minden tranzit vezetékre van kitalálva. Függetlenül attól, hogy azt Nabucco-nak hívják, kék áramlatnak hívják, vagy a jó Isten tudja, hogy minek hívják. Tehát ez bármire vonatkozik, és ez a helyes. Tehát nekünk a politikának környezetet kell teremteni befektetések generálásához. A politikának az Közép-Európában, hogy minél több gázvezetés jöjjön létre. Össze kell kapcsolni az egyes országokat, piacot kell teremteni, és növelni a forrásokat.
Az orosz partnereik is úgy értékelik, hogy Magyarország szeret teremteni mindkét projektnek?
Én amennyire ismerem az orosz álláspontot, és talán higgyék el, valószínűleg, hogy én ismerem a legjobban ezzel kapcsolatos orosz álláspontot, az oroszok kimondottan respektálják Magyarország praktikus hozzáállását.
Nem csak azért, mert korábban a kék áramlathoz igen pragmatikusan álltunk hozzá?
Nem csak azért. Bárkit, ha meghallgatnak, mindenki azt fogja mondani, hogy nem is lehet másképp hozzáállni. Addig, amíg nem alakulnak ki a tiszta viszonyok, és nem tudja az ember, hogy pontosan mit, hova fog szállítani, felelősségteljes döntéshozók, legyen az gazdasági, vagy legyen az politikai, nem mondhat más, mint azt, hogy bármi jöhet. Bármi jöhet, csak jöjjön. Minél gyorsabban jöjjön, és minél több jöjjön. Nekünk gáz vezetékekre van szükség, nekünk többletgáz mennyiségekre van szükség, nekünk gáztároló kapacitások növelésére van szükség, és ezt tovább kell nyomnunk Nyugat-Európa felé. Van egy olyan dolog, amiben Közép-Európának úgynevezett lokális előnye van, az az, hogy földrajzilag nagy energiafolyamok útjába esik. Hát miért nem használjuk ki?
Innen folytatjuk a hírek után, a Molerti elnök vezérigazgatója Hernádi volt az Aréna vendége.